hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Kegyhely történeti tárlat nyílt Mária Kéménden. Szent misével ünnepelték a Baranya vármegyei Mária Kéménden a Szűzanya megjelenésének 284. évfordulóját és a kegyhely történetét bemutató tárlat létrejöttét. 1740-ben április 5-én élték át az első Mária jelenést a kémindi kislányok, melyet később újabb csodás jelenések és gyógyulások követtek. A Szent misét a Pécsi Egyházmegye püspöki titkára és a templom plébánosa celebrálta. A Remény tanúi címmel tartja idei lelki gyakorlatát Varga László kaposvári megyés püspök, a Bárd udvarnok Kaposszent Benedeki lelki gyakorlatos házban. A május 10-e és 12-e között tartandó családos lelki gyakorlatra minden érteklődőt várnak. Az 50 évnél fiatalabbak jelentkezését várják. A részvétel regisztrációhoz kötött. A kormány évről évre jelentős összegeket fordít a tehetséggondozásra, amelyhez a személyi jövedelemadó 1%-ával bárki hozzájárulhat. Ez nemzeti ügy, ami nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagy Varga Zsófia kiemelte, hogy új alapokra szeretnék helyezni az immár 16 éves nemzeti tehetségprogramot. Az idén a természettudományos területek felé orientálódó fiatalokat szeretnék jobban támogatni, fogalmazott. Várhatóan több mint 20 ezer résztvevő érkezik a jövő hétvégén 39. alkalommal sorra kerülő Telekom Vivicitá futófesztiválra, amelyről a mesterséges intelligencia segítségével készül cikk. A Budapest Sportiroda sajtóeseményén elhangzott, hogy másfél héttel a nevezés lezárása előtt már 16 ezeren jelezték indulási szándékukat. Kocsis Árpád versenyigazgató szerint a futóturizmus nagyon erős eleme a fővárosi látogatottságnak, eddig több mint 2000 külföldi jelezte részvételét. Kiemelte, hogy közel 1300 ember dolgozik majd az útvonal mentén, akik a biztonságos lebonyolításért felelnek. A futófesztivál jövő szombaton 10 órakor a 3x2 kilométeres váltóval kezdődik a Margit-szigeti víztorony közelében. Vasárnap 9 órakor rajtol a félmaraton, majd zárásként 13 órakor a 10 kilométeres verseny. Jövő hétfőtől lehet jelentkezni az uniós finanszírozású közel 200 milliárd forintból megvalósuló Ifjúsági Garancia Plus programra. Jelentette be Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A projekt célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, illetve a 30 év alattiak foglalkoztatásának elősegítése, ami nagy mértékben segítheti a nemzetgazdaság munkaerőigényének kielégítését. Tette hozzá. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsödei szolgáltatás, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Agárdi Tündérkert bölcsöde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a bölcsöde fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsödei ellátás. Narcisz napot tartanak Európa legnagyobb összefüggő Narcisz mezejének virágzása alkalmából április 27-én Babócsán. A szervező Babócsáért Egyesület a közösségi oldalán adta hírül, hogy a Somogy vármegyei település Basakertjében immár 26. alkalommal várják a páratlan látványosság iránt érteklődőket. A rendszerint látogatók ezreit vonzó egynapos fesztivál programjai között lesz játszóház, végvári forgatag, íjászat, kézműves vásár, főzőverseny, táncelőadás és több koncert is. Végül a csütörtöki időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Estére nagy részt kiderül az ég, csapadék nem lesz. Az északi a szelet többnyire élénk széllökések kísérik. Majd az északkeleti tájak kivételével estére mérséklődik a légmozgás. 20 és 26 fok közé melegszik a levegő csütörtökön. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Sarah Pennypacker Pax úton hazafelé. Peter ott találta meg a bejárati ajtó kulcsát, ahol mindig is tartották, és kinyitotta az ajtót. Elhúzta a nappali ablakának függönyeit, és egy pillanatig csak pislogott. Minden pontosan ugyanolyan volt, csak az elmúlt év vastag porrétegétől tűnt minden kissé kopottasnak. Ugyanakkor valahogy minden idegennek is látszott. Vagy talán inkább valótlannak. Tett egy próbát a konyhával is. Ott ugyanaz a nyugtalan érzése támadt, mintha valaki rengeteget vesződött volna azzal, hogy megpróbálja újraalkotni régi otthonát, de mindent épp csak egy kissé, de elhibázott volna. A konyhapultra támaszkodva próbálta visszanyerni az egyensúlyát, és közben vett néhány mély lélegzetet. Hiszen ezek csak tárgyak, mondogatta magának. Csak néhány szekrény, lábas és serpenyő, kanapék és székek. Csak dolgok. És igen, a szülei használták ezeket, amikor még életben voltak, és ez volt az, amitől kirázta a hideg. Talán már nem érződik az otthonának, és nem is illik hozzá annyira, mint a kunyhó, amit ő maga épített, de mostantól ez az ő helye. Kisétált a konyhából. A hátulsó folyosón az apja szobájának ajtaja félig nyitva volt. Anélkül vágta be, hogy egyáltalán benézett volna. A következő szoba az övé volt. Legalább ott jól fogja érezni magát. A szobája mindig is menedék volt a számára. Belökte az ajtót, és azonnal arcul csapta mindannak a derengő jelenléte, amit azóta veszített el, hogy utoljára odabenn járt. Ez csak egy szoba, mondogatta magának. Majd belépett, és farkas szemet nézett vele. Pax kedvenc játékai a sarokban hevertek, azon a pokrócon, amin szunyókálni szokott. A nyakörve az ablakpárkányon állt. Baseball kupák sorakoztak a komódon, azzal a karórával együtt, amit Peter sosem hordott, és a baseball sapkával, ami viszont állandóan a fején volt. Baseball meccsekre szóló jegyek lógtak ki a tükör alól, összegyűrt iskolai értesítések hevertek a padlón. A narancslé, amit azon az utolsó tavaszi reggelen ivott, mostanra barna korongá száradt a régi űrhajós lámpája mellett álló pohár alján. Minden abból az időből származott, amikor még normális gyerek volt. Egy butuska, normális gyerek, aki azt hitte, hogy a dolgok nem fordulhatnak annál rosszabbra, mint hogy az ember elveszíti az édesanyját. Kihúzta ruhás szekrényének fiókjait, majd nagy erővel be is vágta őket, visszazárva a sötétbe a buta ruhákat, amiket ez a buta fiú annak idején hordott. Peter ledobta magát az ágyára. Mellkasa köré fonta a karját, érezte, hogy csak így képes a helyén tartani a szívét. Amikor az anyukája meghalt, Peter apja fel alá járkált a házban, hogy összegyűjtse az asszony dolgait, és kihajítsa őket. Peter a férfi nyomában járt, értetlenkedve, hogy az apja miért akarna ezek nélkül élni. Most azonban megértette. Teljesen összeállt a kép. Talán elégethetné a dolgait. Nagy tüzet rakna, ami felemésztene mindent, ami a régi életére emlékezteti. Kilépett a szobájából, és kisétált a hátsó ajtón. Igen, a hátsó udvar alkalmas lenne a tűzgyújtásra. Összeszedne némi gyújtóst, száraz gallyakat, amiket a téli vihar összehordott, rá szénát halmozna, arra dobálná az összes cuccát, és aztán Peter ellenőrizte a fészert, és talált is egy kanna gyújtó folyadékot a legfelső polcon. Miközben lehalászta onnan, egy kés csörömpölve a földre hullott. Felvette. Szinte megszólalásig hasonlított a bicskára, amit Volától kapott, arra, amelyik most is a hátizsákjában hevert. Egy pillanatra átfutott rajta, milyen szívesen megmutatná ezt a kést az asszonynak, majd azt kívánta, bár megkérdezhetni az apjától, hogy honnan szerezte, és hogy ő még sosem látta, de gyorsan félre söpörte ezeket a gondolatokat. Szétnyitotta a kést. A penge rozsdafoltos és életlen volt, de még így is gyönyörű eszköz maradt. Nagyon szerette volna kését. Ezt használta a tavalyi útja során, ezzel maszatolta szét a vért a vádlián, felesküdve, hogy meg fogja találni Paxot. A vágás helyén még mindig volt egy sebb hely a lábán. Néha viszketett is a helye. Ilyenkor azon tűnődött, vajon egy szúnyognak sikerült-e berepülnie a farmerje alá. A nadrágját félrehúzva azonban soha nem talált vérszívót, csak egy apró félholdat, ami arra sarkalta, hogy felidézze az emléket. Nos, itt volt az ideje, hogy megszabaduljon az emlékeitől. Összecsukta a kést, és ott, a tompa fényű fészer homályában vezekelt. Lelki szemei előtt háromszor is lepergett a jelenet, amint követ hajít a rókajuk bejárata elé. Esküjének emléke azonban erősnek bizonyult. A vezeklés nem volt elég. Itt, a régi otthonában, ahol egykor Pakszal élt, közel sem volt elég. Tudta, mi következik. A vezeklés megkövetelte egy új, végső jelenetet. Egy olyan jelenetet, amihez mindig is túlságosan gyáva nyúl volt. Azt a dolgot kellett elképzelnie, amit az apja szerint tennie kellett volna. Megszabadítani a kölyköt a szenvedéstől. Az apja, ebben biztos volt, puskát használt volna. Az gyors és pontos. De Péter mindössze 7 éves volt akkor. Talán ahhoz lett volna elég ereje, hogy a nehéz zárókövet egyenesen az apró rókára dobja. Azonnal kiszállt volna belőle az élet. Sokkal humánusabb megoldás lett volna. Keserű epe ízét érezte a torkában, amikor először végigcsinálta. Kiköpte, csikorgatta a fogát, majd újra lejátszotta a jelenetet. Tedd meg, sétálj el, ne nézz vissza. Megtörölte a szemét, és harmadjára is elképzelte. De ez sem tűnt elegendőnek. Vannak dolgok, amiket nem lehet kikerülni, ahogy Jade mondta. Keresztül kell menni rajtuk. És ekkor Peter kristálytisztán értette, hogy ez mit jelent. Azt jelentette, hogy vissza kell mennie a tett színhelyére, a régi kötélgyárba. Oda kell állnia a helyre, ahol eleresztette Paxot, és ahol elbúcsúzott az apjától. Aznap este ebben a házban fog aludni. Túlesik rajta. Majd másnap reggel elmegy a gyár területére, és megéli ezt a veszteséget. Keresztül megy rajta, aztán pedig visszatér. És akkor végre mindent újra kezdhet. Pax a hemlokfenyő menedékében feküdt, kicsinye mellé bújva. Akárhányszor megmozdult, beléhasított a fájdalom, és abból ítélve, ahogy a lánya nyöszörgött, ő is tele lehetett sérülésekkel. Az idő és a nyugalom majd meggyógyítja őket. Hamarosan útnak indulnak a tágas völgy felé, majd vissza északra Borzashoz, legalábbis amíg az emberek gyújtotta tüzek útjukat nem állják. Addig is, leszámítva a folyóhoz megtett néhány lépést, hogy igyanak, itt maradnak, olyan mozdulatlanul, amennyire csak lehet. De a kis róka nem bírt megnyugodni. Rángatózott, tekergett, ez pedig fájdalmat okozott neki, amitől meg ingerlékeny lett, és Pax nem tudta lecsitítani. Egészen addig még rá nem jött, hol is járnak. Nagyon közel vagyunk a helyhez, ahol a kis gazdámmal éltem. A rókalány elcsendesedett. Nem veszélyes? Kérdezte újra. Ő nem. Ő megosztotta velem az otthonát. Ez felkeltette a rókakölyök kíváncsiságát. Odu? Tudakolta. Mint a rókáké? Odu. De nem olyan, mint a rókáké. Föld fölötti. Ezután Pax leírta neki, hogy festett a hatalmas doboz, amiben Peter és az apja éltek, és milyen további dobozok voltak a nagy dobozon belül. Tele kemény falakkal és csúszós padlókkal. Nem földdel? Nem úgy, mint a rókáknál? Nem földdel. Nem úgy, mint a rókáknál. Majd lenyűgözte lányát a seprükről tartott beszámolójával, amit arra használtak, hogy eltüntessék a földet az emberi házakból. A rókalány meglepődött az apja által leírt állandóságon is, hogy az emberek otthona nem változott, nem úgy, mint a rókáké, ami az évszakokkal és a vándorlással együtt folyton átalakult. Hogy az emberek ugyanezekben az otthonokban aludtak a tiszta ég alatt és viharok idején is. Nem úgy, mint a rókák. Nem úgy, mint a rókák. És az odú nem csak alvásra való. Odabent pihennek és játszanak is, ételt főznek. A fészek dobozukban vadásznak. Nem vadásznak. Ez Pax számára is készrejté volt. Az emberek nem zsákmányoltak, és a zöldségek, gyümölcsök sem a fákról vagy a földről érkeztek, egész egyszerűen csak megjelentek. A kis róka közelebb bújt az apjához. Még egyszer hallani akarta a történetet, hogy hogyan került az emberekhez. Pax pedig elmesélte, hogyan mentették meg, majd vitték magukkal egyik otthonból a másikba. Féltél? Tudakolta a rókalány. Pax eltöprengett. Nem féltem, amikor elvitt az odújába, és meggyógyított. De azután gyakran féltem. És ezért elfutottál tőle? Pax a fejét a lánya fejére hajtotta. Torka a rókalány törékeny koponyájára simult. Erőteljes szívdobogása a kis róka keskeny gerincének verődött. Sosem féltem attól, hogy a kis gazdám bántana. Miután megszerettem, gyakran féltem, hogy baja esik, vagy elvész. Lehet embert szeretni? Igen. És ettől félsz? Igen. Miután megszeretsz valakit, félsz, erősítette meg Pax. Mint a rókák. A régi gyárépülethez vezető ösvényt követni olyan érzés volt, mintha saját gyerekkori énjét követné. Peter szinte hallotta a barátai bátorság próbára felszólító kiáltásait, amikor elhaladt a hely mellett, ahol hajdan mindig egy pár őrző kutya acsargott rájuk a láncait szaggatva. A magas oromzatú ház már a háború előtt is hosszú ideje elhagyatott volt. A kocsi felhajtónál szinte arra számított, hogy meghallja a "mi nem hiszünk a boszorkányokban" rikkantást, és hogy a hangok áradatába a sajátja is belekeveredik. Majdnem megtapogatta a zsebét almák után kutatva, amikor elhaladt a léckerítés mellett, aminek túlsó oldalán egy almásderes póni szokott várakozni. Amint beért az erdőbe, ami még mindig ugyanúgy festett, mint a háború előtt, az érzés nőttön nőtt. Ott magasodott a fekete diófa, aminek a tetejére felmásztak a barátaival, és a kérgébe belevésték a monogramjukat. Ott állt a tömény fenyő, aminél Peternek mindig óvakodnia kellett, nehogy elszólja magát, mivel a fa mögött egy kis szakadék terült el, ahol márciusonként konyhvirágok nyíltak, az anyja pedig megeskedte, hogy soha senkinek nem szól róluk, annyira ritka növények. Ez mindössze pár dolog volt, ami eszébe jutott a régi életéből. Hová lett a többi emlék? Hová lettek azok a fiúk, szétszóródva a háború és mérgezett víz miatt? Visszatér vajon bárki, aki ürült városukba? Peter kellő elővigyázatosság nélkül bukkant elő a fás ösvényről. Tekintetét azonnal magára vonta a gyár és a mögötte elterülő hegygerinc. Jade szerint elég bátor vagyok hozzá, emlékeztette magát hangosan. Talán így volt, de előbb szüksége volt egy percre. Vetett egy pillantást a folyóra. Először azt tűnt fel neki, hogy a víz kilépett a medréből, és mindkét oldalán jó 3 méternyire elöntötte a partot. Mostanra vagy 15 méter széles lehetett. Egyes helyeken akár 20 is. Felülete aznap reggel tükörsima volt, leszámítva az áramlat gördülő barázdáját, ami a folyó közepén sodródott. A víz ugyanolyan szürkés-kéken csillogott, mint az égbolt, és olyan tisztának tűnt, hogy nehéz volt elhinni, amit Jade állított, vagyis hogy az itt történtek következtében méreganyagok ömlöttek bele. Peter visszanézett észak felé. A zuhatagok még mindig hánykolódtak, de mára sokkal szelídebben. A zuhogó víz becsapódása után a mélység fölötti víztükör kisimult. Peter jól ismerte a folyó mélységeit, melyekben az ég visszaverődését is látni lehetett. Ezt a látványt kisfiúként egyszerre találta zavarba ejtőnek, ugyanakkor békésnek is, mintha az időit megpihent volna. Egy hatalmas, korhadó tölgy dőlt rá a malomkerék romjaira, hidat képezve a folyó felett. Félig a vízbe merülve, gyökerei, mintha imára emelkedtek volna a túlsó part fölött. A folyó túloldalán megpillantotta a sziklát, ahol egy évvel korábban egy róka tetemébe botlott, és egy borzalmas pillanatig attól félt, hogy talán Pax lehetett az. Nem messze, a sziklán túl, egy hatalmas hemlokfenyő magaslott, ágai jó 50 méter szélesen kerítették körbe a talajt. Ha most gyerek lenne, Peter a barátaival átúszna a túlsó partra, megrohamozná a fenyőt, és az ágak alatti területet elfoglalva titkos rejtek helyet alakítana ki. De többé nem volt gyerek. Jó ideje nem volt már az. A régi gyár felé fordult. Fenn a tisztás, szinte dacosan élettel telinek látszott. Bimbódzó virágok bújtak elő a hosszú, élénkzöld fű közül, sőt, még a sziklás kiszögellés tövében is kihajtottak. Peter anyja megtanította neki a környék vadvirágainak neveit, és most fel is ismert párat. Volt ott harangvirág, harangláb, és egy élénk fehér virág is, amit vérpipacsnak hívtak. Ez utóbbi neve különösen találó volt, gondolta, hiszen képes volt ebből a véráztatta földből kifejlődni. Peter mászni kezdett. Elhaladt a hely mellett, ahol az apja rohant végig, hogy találkozzon vele, és folytatta útját, amíg be nem ért a régi gyárépület omladozó falai közé. Itt verték fel a hadsereg sátrait. Azon az utolsó napon apjával bementek az egyik sátorba, és a férfi kempingágyán ücsörögtek. Egy órán át beszélgettek, úgy, ahogy korábban még sosem. Megtalálta a helyet, ahol a kempingágy állhatott, és leült a földre. Főképp az apja szabadkozott. Sok mindent megbánt akkorra. Peter annyira megdöbbent, hogy a bocsánatkérések jelentős része csak lepergett róla. De a legutolsót meghallotta. Sajnálom, hogy rávettelek, hagyd a rókádat egyedül az út mentén egy olyan helyen, ami nem volt biztonságos. Biztosan lett volna ennek jobb módja is. Válaszul Peter elújságolta az apjának, hogy éppen a találkozásuk előtt talált rá Paxra a hegyszirten, és hogy ő maga eresztette Paxot szabadon, ami végső soron igaz is volt. Majd így szólt. Szóval nem baj, hogy rávettél, hangzott el végül egy hazugság is. Aztán pedig megacélozta magát, és megosztotta apjával a nehéz hírt is, miszerint nem megy vissza a nagyapjához. Hogy talált egy helyet, ahol jobban otthon érzi magát, és hogy ott akar élni, amíg a háború véget nem ért. Ugyan nem családtag, de jól érzem ott magam, a helyemen. Legnagyobb meglepetésére az apja nem lett mérges. Rendben van. Ha jól érzed ott magad, biztonságban, akkor kellőképpen családtag. Valami ismerősen csengett a szavaiban, mintha valaki mástól származnának, de Peternek nem volt elég ideje, hogy elhelyezze őket. Mert az apja ígéretet tett, hogy minden más lesz, ha a háború véget ér. Jobb szülő leszek. Peter gondolkodás nélkül vágta rá. Jó apa voltál, ami egyszerre volt igaz és hamis is egyben. Kristálytisztán látta maga előtt az apja arcát. Katonásan rövidre nyírt haj, borotválkozáskor szerzett vágás az arcán, esdeklő tekintet, ami a szavak hallatán megnyugvással telt meg. Peter ekkor látta őt utoljára. Örült neki, hogy így ért véget, mintha az apja megbocsátást nyert volna.
Sarah Pennypacker, Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk! kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Visz a tűzfelem, elpuha szélkegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned ér. Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István.